245,3 km, és ezt mind le kell szaladni, ráadásul szintidő alatt. Hogy milyen ember próbáló cselekedet lesz ez a bizonyos ultrafutó verseny, arról egy olyan személlyel beszélgettünk most, aki kiharcolta a részvételét ezen a Spartatlonon. Mert hát valóban Spartatlonnak hívják azt, amely egy Feidippidész nevű aténi futár Hérodotosz által dokumentált futását reprodukálja. Történészek szerint ez a futás képezi a maratoni mitológia igazi alapját. 1983 óta szervezik ezt a versenyt. És ennek a versenynek szereplője vagy főszereplője lehet Csizmadi Mihály Zsolt, a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub és a Marosvásárhelyi Torpi Sportklub futója, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, kedves voltam Balaton, mely tisztelettel és szívbejövő szeretettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat és örülnek, hogy itt lehetek mai gyönyörű napon a stúdióban.
Régóta tervezzük ezt a beszélgetést, hát március óta, amióta kiderült, hogy te részt vehetsz a Spartatlonon, igaz? Akkor derült ki?
Igen, akkor derült ki. Március 13-án, hogy végre ott lehetek álmai versenyén, az ultrafutás Mekkájában, ahol 3 éve készülök, és Istennek hálát adok, hogy végre kijuthattam és kiharcolhattam a bejutást erre az ultrafutás Mekkájának nevezett a világ egyik legkeményebb, talán legerősebb sík ultrafutó versenyére.
Vannak még hegyi ultrafutó versenyek is, azokat most nem soroljuk fel, de azt tudom, hogy te is részt vettél jó néhányan, és maradunk a tegeződésnél, hiszen sportvilágból jövünk, ismerjük egymást nagyon régóta. Március 13-a azért egy szerencsés nap volt, mert nem elég, hogy valaki teljesítse a szintidőt, vagy teljesítse azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelnie ahhoz, hogy eljusson a Spartatlonra, hanem még szerencsésnek is kell lennie, hiszen nagyon sokan próbálkoznak ezzel. Hogy történt ez?
Ez úgy történt, tisztelt barátom, kedves rádióhallgatók, hogy én 3 kvalifikációs versenyt is letettem az asztalra, de úgymond csak B kategóriás, tehát nem automatikusan kvalifikáltam magamat erre a világhírű versenyre, és úgymond egy kalapban szorongva vártam a sorsomat, míg végre a Fortuna, Isten azt, hogy megkegyelmezett és kiúzták a nevemet. Romániát ketten fogjuk képviselni, egy anyaországban áttelepedett Szilágyi Gyula nevű barátommal, akivel az Ultra Balatonon ismerkedtem meg, ő is Románia színeiben fog velem együtt versenyezni a szeptember 30. október 1-én zajló világhírű Spartatlonon.
245 kilométer, és még 300 méter oda a végére. Mennyi idő alatt kell teljesíteni?
A szintidő az 36 óra, az óra ketyeg, lehet pihenni, aludni, akár lábon is néha, ezt megtapasztaltuk az ultrafutás világában. A lényeg az, hogy a frissítőállomásokon sok időt ne veszítsünk, mert ha 75 frissítőállomást megszorzok akár 3 perccel, az közel a végelszámolásnál néha lehet, hogy kifutottam a szintidőből, és akár 3 óra veszteséget is jelent számomra a verseny folyamán.
Tehát ezt folyamatosan kell leszaladni, azaz ez a 36 óra nem áll meg mondjuk egy alvás erejére.
Nem. De figyelemben véve, hogy kemény szintidők vannak, és a versenybírák elég szigorúan kezelik ezeket a kemény szintidőket, például az első szakaszt a 78,7 kilométert a korintoszi csatornáig 9 óra 30 perc alatt le kell szaladni. Tehát minden szintidőn belül oda kell érni a frissítőállomásokhoz, ha egy percet is késtem, akkor kizártak a versenyből.
Lekapják a számot róla.
Lekapják a számot
róla. Hány a számod lesz?
Hát az most fog kiderülni, a jövő héten kapom meg a rajtszámot, mert most sikerült átutalnom a Székelyudvarhelyi egyik bankból a múlt héten a befizetendő részvételi költségi díjat.
Tehát van egy nevezési díj, amely tartalmaz, mit tartalmaz?
A nevezési díjban úgymond nem zsákó macska, 700 euró, de az embernek az életben egyszerűen egy ilyen álmai versenye, és nem szabad kihagyni. Azt tartalmazza a részvételt, a frissítőállomásokat, tartalmaz 2 éjszakát, Spártában a végén egy záró vacsorát, ünnepséget, benne van úgymond a díjkiosztás, és itt meg kell említenem, hogy az ultrában nem a pénz számít, itt nincsen pénzdíj. A versenyszervező görög házigazdák kulturális sportrendezvényeket, egészségügyi rendezvényeket támogatnak, és számukra a tisztaság jelenti a versenybecsületét, mind az ultrában. Csak egy egyszerű babérfaágakból, olajfaágokból készült koszorút kapunk, egy befutó ókori görög érmét, és szép görög lányok görög népviseletben az Evrotász folyóból merített agyakkósokból fognak vízzel kínálni a finisben Leonidas király szobránál.
Ó, ez maga a történelem is megelevenedik ott előttetek, de ehhez el kell jutni a célhoz, ami a legnagyobb kihívásosan. Hát, hogy elmondtad, hogy mennyibe kerül a benevezési díj, és mekkora nagy kihívás ez. Aki laikus, és nem igazán sportolt keményen, lehet, hogy szaladgat 5-6 kilométert itt az erdőben, lehet, hogy karbantartásként megpróbál némi testmozgást végezni, hát annak nagyon furcsa lehet, hogy valaki még fizessen azért is, hogy így ennyire kínlódjon. Miért csinálod ezt?
Igyekszek motiváló lenni, példa az emberek számára, hiszen úgy érzem, hogy a mai modern társadalomnak is megvan a hátulütője. Sajnos kemény árat fogunk fizetni a civilizációnak, és senki félre ne értsen a kedves rádióhallgatók közül, tehát kell a civilizáció, a technika, de néha a komfortzónából ki kell lépnünk, és meg kell tapasztalnunk azt az ősi képességünket, amely én szerintem minden ember lelke mélyén ott rejlik, és szerintem a futás az a rendkívüli képesség, amely emberré tett minket, és bármely, ahogy kedves Zoltán Maraton fogalmazott, akár ha erdőben kocogó tisztelt embertársam, vagy akár hosszabb távokat teljesítő sportolók is megtapasztalják azt az ősi túlélő képességünket, amikor az ember egy picit kiszabadul a mókuskerékből, a hétköznapok úgymond agyonszabályozott társadalmi rendszeréből, és csak önmaga lehet, önmagával összezárva egy-két órányi időcskére.
Csizmadi Mihály Zsolttal ezt úgy 2 évvel ezelőtt már lebeszéltük, volt egy hosszabb interjúnk, még a pandémia időszakában ugye nagyon sportrendezvény nem volt, viszont ő szaladt, mert hát egyedül az erdőbe el tudott bújni mindenki elől, még a vírus elől is. Mondtad, hogy ki kell lépni néha a komfortzónából. Ugye mindenkinek más a komfortzónája. Neked azért ez a komfortzónád, ez nagyon-nagyon tág lehet ahhoz, hogy ilyesmire vállalkozzál, hogy 245 kilométer szaladjál 36 óra alatt. De ezt kimondani is nehéz, ha kerékpározókra gondolunk, ugye most éppen a Giro d'Italia zajlik, ők is nem egyszer kilépnek a komfortzónájukból, hiszen napi 180-190, még néha 240 kilométeres szakaszokat is teljesítenek. 3 hét alatt több mint 3000 kilométert, 4000 kilométert. De hát ez két lábon, egy emberként teljesíteni, ez egy hatalmas dolog. Legalábbis az én részemről, akik kipróbáltam számos sportágat, óriási elismerés részetekre, mert én magamat nem tudom elképzelni egy ilyen szituációban, amikor eljutok a komfortzónám utáni, mondjuk legelső határig, hogy utána még lenne egy határ, amelyet át tudnék lépni. Erre nagyon-nagyon sokat kell készülni, és gondolom, hogy elsősorban nem fizikailag, hanem mentálisan. De ezt fizikailag is kell bírni.
Ez nagyon jó kérdés, tisztelt Zoltán barátom, és kedves rádióhallgatók. Igen, ez, ahogy fogalmaztál, 10-15%-a alapfizikai kondíció és évtizedek hosszú sorát igénylő felkészülés, a többi fejmunka, 85% fejben dől el az útrának ez a titka, hogy az ember az elméjét kiüresítje, negatív gondolatai ne legyenek, csak pozitív koncentráció, meditáció, kontempláció, rákoncentrál arra, hogy mit kell csináljon, soha nem szabad arra gondoljon, hogy mekkora táv előtte, édes Istenem, jó, szaladtam egy kilométert, és még vár 244,3, hanem mindig egy ilyen túlélő úgymond üzemmódba helyezzük önmagunkat, és csak az alap, úgymond ősemberi primitív túlélő folyamatokat követjük, evés, ivás, mikor frissítettem motiára, hol van a következő frissítő állomás, hol állok a versenyben, de közben én úgymond Szent Ferenc módjára, és erről szól az útra, egy picit úgy tartom, hogy szubkultúra, tehát odafigyelek versenytársaimra is, mint az útra Balatonon, valaki rosszul van, és az ember igyekszik segíteni, hiszen ekkora távon nem sprintről van szó, 36 óra alatt rengeteg minden történik, és a végén életre szóló barátságok köttetnek nem utolsó sorban.
Hát ugye annak idején ilyen frissítő pontok nem nagyon voltak, amikor ugye ezt a maratoni mitológiát, a maratoni futás megtörtént, legfennebb a patakokból vagy a folyóvizekből ittak, hogy mit ettek esetleg közben, ezt el nem tudom képzelni. Most azonban már a sporttudomány egészen magas szintre fejlődött. Van rengeteg táplálékkiegészítő, van rengeteg dietetikus, aki azzal foglalkozik, hogyan készítsed fel a szervezetedet egy ilyen folyamatos, hosszú erőfeszítésnek. Vannak speciális ultrafutó cipők, vannak speciális ultrafutó folyadékok, amelyek ugye a deszhidratálást megakadályozzák. Tehát egy egész tudomány épült fel erre. Ezekből te mennyit tudsz használni, és mennyit akarsz használni?
Köszönöm szépen. Itt Istennek hálát adok, a 25 év gyógyszerészeti szakmai tapasztalatomat fel tudom használni, és úgymond én vagyok az önmagam dietetikusa, amilyen szépen fogalmaztál, tehát én készítem ezeket a rehidratáló folyadékokat. Ugye Görögországban nem lesz leányárom, amikor reindulunk az Akropolis lábától reggel 7 órakor, majd a görög tűző napsütésen 45-48 Celsiusokban leszaladunk Korintoszig. Az ember oda kell figyeljen a frissítésre, folyamatosan, a táplálkozásra, ásványanyag utánpótlásra, és ugyanakkor az ultrában az egyik lényeges jó dolog, ahogy barátom fogalmazott volna, a jó gyomor az egyik titok, az embernek a szíve, amikor a lábai nem bírják, tovább viszi, és az elmét, hogy becsapjon, az elme folyamatosan sakkozni fog vele mekkora távon, hogy ott fél, mit keresel itt, nem az álmaid versenye, miért jöttél ide, de én mindig meggyőzöm magamat, és odafigyelek a frissítésre, és étrendkiegészítőket is alkalmazok, de főleg, ahogy említettem, az általam az évek hosszú során az edzések folyamán kikísérletezett rehidratáló folyadékokat, nagy adag C-vitamint használok, kalcium-magnézium utánpótlásra odafigyelek, nem utolsó sorban a só, nem jelvan írja a Biblia az élet sója, sok sportoló erre nem fordít fokozatos figyelmet, és rengeteg sportolónak a tragédiáját vagy a versenyfeladását okozta a fokozott nátrium hiány sajnos.
A verseny azért kegyetlen. 204, és szó szerint kegyetlen, hiszen ha jól tudom, akkor kevesebb, mint egy harmada az indulóknak fejezi be, és itt vagytok közel 300-an indulók.
Igen, 350-400 közé tehető a versenyzők száma, és nagyon jól fogalmaztál, köszönöm. Igen, egy harmada fejezi be, az első vízválasztó versenyt Korintosznál található, ott már rengetegen kiszállnak, és a második vízválasztó ezen versenyben, ahol a versenyzők zöme, főleg éjszaka, amikor már az elme kezdi játszadozni velünk, és kezdünk halucinálni, itt zárójelben megjegyzem, hogy Istennek hálán soha nem halucináltam itt, tehát éjszaka a körülbelül 156 kilométernél lévő Partenio hegy lábánál a szívják a második vízválasztónak, ami közel 1205 méter magas, és egy 2 kilométeres szakadék mentén kell felmenni, éjszaka olyan kicsien fejlámpákkal a fejecskénkön, mint a Szent János bogarak, hogy világítanak. Ott nagyon rengetegen megint feladják a fáradtságtól, de valahogy az ember ott muszáj meggyőzze magát, hogyha odáig eljutott álmai versenyére, nekem ilyen mottóim vannak, hogy tedd a dolgod és kész, tarts ki és menj tovább, szedd a lábot. Tehát az elmének kell úgymond az elmét meggyőznie, én önmagamat, hogy végül is azért jöttem ide, és ekkora távolságot utaztam, és több évtized munkája, több száz óra edzés, energia és anyagi befektetés rejlik versenyre való felkészülésben, hogy muszáj befejeznem, és nekem nem titkolt szándékom az, hogy ne az évvonalba legyek, hanem az 36 óra azért van adva, hogy ott legyek Leonidas király szobránál.
35 óra, 59 perc, 59 másodperc kör legalább áttedd a lábad a célvonalon. Hát igen, szedd a lábad, örülök, hogy néhány percre le tudtalak ültetni ide magunk mellé, hiszen ha jól tudom, és elmondtad a műsor előtt, persze, hogy onnan tudom, hogy a hétvégén is gyakoroltál, edzettél, és nem is kis távon.
Igen, ezt köszönöm szépen, hogy elmondhattam, és most a kedves rádionézőknek is elmondom. Most az idéni hosszabb futásom, vagy most a hétvégén sikerült megejtenem a pihenőszabadságom ideje alatt, ahol Székelygörejéről indultam el, és az Etalakig át volt az első szakasz, ahol beért a párom, ugye ez egy logisztikát igénylő. Nekem egy személyes kísérőm, van egy személyes távom, de a világ legprofibb kísérőnek tartom, és ez nem túlzás. Ő már ismeri minden rezdülésemet, gondolatomat, ott frissített, megedetett az etelati gáttól.
Mit tettél, bocsánat?
Igen, magvakat. Egy kicsit én a paleolói táplálkozás felé hajlok. Hátizsákban, egy 4 kilós hátizsákkal szoktam szaladni, ami nem javalt, ultrafutó berkekbe sem, egy kicsit nehéz 4 kilót megcipelni ekkora távokon, de a magvak ilyen fekete áfonya, tőzeg áfonya, datója, szezám, csia hatalmas energiát adnak, kiséjen el férnek. Nem utolsó sorban ugye a divatos sportgéleket is kipróbáltam, és hála a jó gyomornak és a jó genetikámnak köszönhetően azok is beváltak. Óránként legalább egy ilyen magas szénhidrát tartalmú energia zserét is elfogyasztok, és a folyamatos frissítés. A kóla jelen esetben nem káros, ugye a hétköznapokban más, amikor kólát iszunk folyamatosan. amikor az ember nagyon fáradt, vagy leesett a glükószintje, az agy nem kap elég motivációt a szénhidrát hiány következtében.
Akkor ezek a szénsavas édes italok?
Szénsavas édes italok pillanatnyilag jót tesznek, hogy a motiváció... Pillanatnyilag jót tesznek, így ahogy fogalmaztál, köszönöm. És onnat a Libán tetőig folytattam egy másik szakaszt, akkor a pulzuson közel a nagy hőség miatt 200 felé ugrott, ami ultrafutóbérkekben nem javult. Van egy általános képlet köztudottan, hogy 220-ból kivonjuk az életkorunkat, és ilyen közel 50 évesen már 170 feletti pulzusra nem kísértem a sorsot. Általában 150 pulzus tartomány felé nem szeretek menni. Hosszú titka az, hogy nem savasodok, és ugyanakkor a szívet nem terhelem túl, és nem annyira veszítem az elektrolitokat. E volt az első szakasz, a második szakasz Gyergyó Ditró. Na, letett a párom, és fel a Szentgellért kápolna felé az emelkedőkön. Gyergyó Tölgyesen keresztül vezetett az út, ott volt a második frissítőállomáson, ahol a párom mellett úgy elszaladtam motoros kollégákkal találkozva, és annyit boldogan integetve, euforikus alapotban köszöngetve neki, a párom nem vette észre, én pedig intettem neki, és az a nagy tölgyesi völgyön magamra útolva vadonban, a végül víz nélkül maradva, de tisztelt román pásztor emberek segítettek végül is a hidratálásban, és patakokba mostam le a sót magamról, ami egy nagyon lényeges, hiszen a bőrünk a második légzőfelületünk a tüdőnk után, az útrában nagyon, ahogy mondottam, említettem, más sportágokban is oda kell figyelni a fokozott só vesztességre, és Tölgyesen pont 6 órára értem be az esti harangszóra, és még egy katolikus szentmisén is volt időm részt venni és hálát adni az égeknek, hogy odáig elsegítettek.
Ez hány kilométer volt a két nap alatt?
A két nap alatt összesen 85 kilométer volt, tehát 70 kilométer sikerült első nap teljesíteni, egy 6 óra 47 perces idővel, ez egy nagyon konstans tempó, az ultrának az a titka, hogy konstans tempót menjek, tehát ne is kezdjünk gyorsan, kicsit furcsán hangzik, de azt a tempót tudjuk tartani, közel 245,3 kilométeren, és a második nap egy kicsit azért 70 kilométerben az ember lábaiban, az 1924 méter csarhót megmászni azért nem volt leányálom, de ott is fejben dől el, és felszaladtunk a csúcsra, euforikus állapotban kerülünk, ilyenkor furcsán hangzik, pszichiátriai szempontból lehet, hogy egy kicsit megszállottságnak tűnik, és hangzik, amit mondok.
Nem
de
kicsit.
Igen. Nem kicsit. De minden emberben ott van a képesség, hogy ezt megtegye, és euforikus állapotban mindenkit bíztattam, motiváltam, és az embereknek, akik már csüggetten jöttek fel a csúcsra visszatérőben, nagyon jól esett. Lehet, hogy őrültnek, vagy furcsa ilyen bolondszerzetesnek tekintettek, de nálam erről szól. Tehát olyankor, mint a kitágul a világegyetem, az ember megtapasztalja azt a transzcendens, boldog, euforikus állapotban van, nincsenek korlátai, félelmei, maga lehet, és azt a végtelen őszabadságot megtapasztalja, amit az égek belinkódultak.
Mekkora szerepet foglal el az életedben, a felkészülésben, a sportban a vallás?
Nagy szerepet foglal el, nagyon jó kérdés, tisztelete Zoltán barátom. Én, ahogy említettem ezelőtt a két évi szépen megfogalmazott és bejátszott műsorodban is, tehát a keresztény valláson túlmenőleg a keleti filozófiákra épülő vallásokban nagyon hiszek, és sokat segítenek nekem az útrafutásban. Ugye a zen buddhizmus, elkezdve a taoizmus, a hinduizmus, és olyankor valójában, hogy akkor is említettem két éve mantrákat zengve, kiüresítem az elmémet, semmire nem gondolok, tehát megtapasztalom azt a végtelen csöndet, békességet, amit szerintem az ember akkor tapasztal meg, amikor az égiek úgy érzik, hogy haza kell mennie, és elkövetkező sajnos ezt kell mondjam alára órája, azt a csöndet, a nyugalmat, amit a rohanó hétköznapaink folyamán és társadalomban nem nagyon tudunk megtapasztalni.
De ezt ki kell fejlesztenie magának az embernek, hogy ebbe az euforikus állapotba kerüljön, ebbe az úgymond ürességbe.
Igen, tisztelt barátom és kedves rádió hallgatók, nekem évtizedek hosszú során sikerült kifejlesztenem ezeket meditációs gyakorlatok révén. Az űrő meditációs gyakorlatok nem jöttek bén, az aktív, dinamikus testmozgást igénylő futás, az nálam egy nagyon aktív meditáció, és bejött. Tehát körülbelül furcsán hangzik, 40 kilométer egy közeli maraton lefutása után, és ez nem ne hangzik nagyképűen, kezdek úgy bemelegedni, nálunk útásoknál ez a bemelegítő szakasz, nagyon lusta vagyok az első maratonon, úgy 40-50 kilométer közül érzem úgy, hogy mintha megnyílna a korona csakrám, kicsit furcsán hangzik ez a csakra szó, de ez mindnyájunk számára közismert, és olyankor, mint egy égi segítséget kapnák, csak rohanok, teszem a lábom, és néha az órára pillantok, ha bár nem nagyon szeretek, 4.30-as vágtákat is meg tudok valósítani, mint az utóbbi csarhót említve, hogy mikor már nyamszerébe átszaladtam, az utolsó 70 kilométeremet 4.13 perces idővel szaladtam, ami elég jó átlag. Tehát az ember nem érzi a fizikai fáradtságot, annyira elvonatkoztat.
Ha egy kicsit elosztjuk, most így hirtelen nekem nehezen megy a 245 kilométert a 36 órára. Ez milyen átlag?
Ez a 36 óra, ez ugye, ha azt mondjuk, hogy laikusok lennénk, elég hosszúnak tűnik, de amikor az embernek kétszer kel fel a nap, és az első 24 óra még egy autókázás után is, sokan vezetünk itt közülünk ekkora távokat, és tudjuk, mit jelent. Hát nagyon fárasztó. Itt a baj éjszaka kezdődik, amikor az ember pihenőre kéne térjen, és a szervezetet át kell állítsam arra a szimpatikus túlsúlyra, amiben napközben is vagyunk, ahelyett, hogy vegetálnák, hogy pihennék, és a szerveket lenyugtatnám. Éjszaka nekem szerencsére az erősségem. Tehát 36 óra, tehát úgy érzem, hogy a reális szintidő, hiszen ide profik jönnek, kőkemény, kipróbált veterán ultrások, és töretlen akarattal, sziklaszilárd hittel jönnek ide, hogy teljesítsék a távot. Tehát én, amikor oda megyek, biztos, hogy annyi elszánt tekintetet, mint amit ott fogok látni az athéni Akropolis lábánál, soha életemben nem láttam. Tehát az emberek azért mennek oda, hogy ezt a versenyt befejezzék.
De én arra kérdeztem, hogy ez milyen átlagsebességet takar? Mennyit kell átlagban? 10 pár kilométer per órás?
Igen, bocsánat, egy kicsit eltértem a témától. Az élmezőny, akik általában 19-20 óra alatt a győztesek teljesítik ezt a távot, az nagyon jól fogalmaztál, közel 12 órás átlagsebesség. Én egy olyan 8-9 óra közötti átlagsebességet tervezek, ismerem a tempómat. Tehát ott én azért megyek, hogy önmagammal versenyezzek. Nincsen gyorsabb ellenfél, nem is ellenfélnek nevezem versenytárs.
8-9 kilométer
8 kilométeres per óra, mert kiszámol ezt a 36 órát a Jóisten segedelmével, 7,5-ös átlaggal, 7,3-as kilométer per átlaggal is be fogunk érni a célban. Tehát, ahogy mondottam, a versenyzők egyharmada, aki túljutott Korintoszon, és a partjén a hegy lábánál, az befejezi a versenyt, és abból is ez a 10-15-20 ember, aki a világ élvonalában tartozik, 20-22-25 óráig el megérkezik, és érdekes módon az egyharmadnak közel a másik három éjjel, is bocsánat, a matematikai kifogalmazhatók, körülbelül 30 és 36 óra között ér célban, annyira nehéz a versenynek a színvonala.
Hát az első pár versenyző megérkezik 19-20 óra körül, és utána a nagy többsége az a 30 és 36 órás közötti periódusban.
Így van, drága Zoltán barátom, és kedves rádió hallgatók.
Melyik volt a leghosszabb táv, amelyet leszaladtál életedben ez idáig?
Ez idáig a leghosszabb táv a 2019. május 13 és 15 között megszerzésre kerülőm Ultra Balaton volt a leghosszabb táv. Idézőlesen csak egy kör a magyar tenger körül, amire 31 óra szintidő volt adva, és 221 kilométer volt. Hát sikerült teljesítenem, csak tragikunként éltem meg, ha bár nem szabad az útrában így felfogni, mert utána jöttem rá, hogy pont 5 perccel futottam ki a kvalifikációs szintidőből, ami a sportatlanhoz elég lett volna 31 óra, de akkor történik minden a világegyetemben, hiszen itt csak okozati törvények vannak, és addig segítettem, ahogy mondottam, Szent Ferenc módjára embereken, bekísértem állomásokra a gyógyszerészi szaktudásomat, széntablettákat adtam figyelembe véve, tanácsokat, megkérdeztem, jó van, én mentősíptam, nem sajnáltam azt az 5-6 elvesztett órát, egyes tisztelt portások ezért úgy egy kicsit úgy megpirongattak, hogy hát azért mentél oda 24 óra teljesítsed, de nem, az útra nem erről szól. Az útra egészen másról szól. Tehát önmagunkkal való verseny, és jobban megismerjük önmagunkat 36 órán, 31 órát összezárban. Ennél dinamikusabb cselekedetet, ahol én önmagammal össze vagyok zárva a 31-36 óra között nem ismerek, olyan rejtett képességemet és tulajdonságomat ismerem meg, amit a hétköznapok során nem. De én mondottam, nem éltem meg tragikumként, csak pillanatnyilag, egy kicsit búsultam, hiszen akkor ennek következében, hogy nem jutottam be a Spartatlonra, 2019. októberével a párommal kiutaztunk Görögországban, és egy Dromoszátán Atona az úgynevezett halhatatlanok versenyén vettem részt, ahol 142 km kellett teljesíteni, most már megnéztem a Spartaton kvalifikációs törvényeket, szintidőket, 18 óra alatt, és ott 3000 méter szintet kellett a Taigetos lábánál elszaladva, és sikerült, annyira flow állapotban kerültem, hogy 16 óra 14 perc alatt kvalifikálnom magam már Görögországban.
Simán belefértél a kvalifikáció
szintidőben.
Hogy lehet készülni a Spartatlonra? Honnan tudja az ember, hogy képes lesz leszaladni a 245 kilométert? Hiszen életedben nem szaladtál még ennyit.
Ez nagyon jó kérdés. Tehát ez a Spartatlon egy olyan verseny, hogy még a legprofibbak is feladhassák, hiszen az útrában van A, B, C terve, ugye az A nem válik benn, nagy hőség, vagy eső, jön a B terv, vagy C terv van a tarsolyunkban, de ha ezek se válnak be, az ember hirtelen ott nagyon magánál kell legyen, és hirtelen kell alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, és ezért jó az ultra, ha bár nem mindenkinek ajánlom, de azért javarom, aki ki akarja próbálni, mert ezt a probléma megoldó készséget, ami ott felmerül, hogy én befejezem a versenyt, és akármilyen nehézség jön, szélvihar, jégeső, visszatér az általad említett hegyi ultrákra is, itt van egy kitűnő városi sportklub székelyudvarhelyi Feel Good hegyi futócsapatom, és 2019-ben egy Bukovina ultra rokon, 105 km teljesítettünk 2000 méter szinttel, ott minden megtapasztaltam. Nagy forróságot, elszomjazást, eltévedés, medvét, bukovinai majorkutyákat, kiszáradást, jégeső agyba főbevert, úgyhogy a térdem tiszta piros volt, a kihűlés veszélye fenyegetett, valójában életveszélybe voltam, de a hegyekben az ember, mint sokszor az életben, a születésnél és halálnál, magára van utalva, és akkor mélegeltem. Ha élni akarok, tovább szaladok, zsíros kenyérrel furcsa hangzik. Tehát itt az útrában van, amikor nincsen semmilyen terv a talsődban, és te kell hirtelen alkalmazkodjál a megváltozott körülményekhez, holpontokhoz, amelyek jönnek, mennek mind az életben, azokat kell fejben leküzdeni, mint bármely más sportágban is, tudják a kedves sportoló kollégák, és nem csak.
Ugye ez improvizációként hat, hogyha ez a három terv bukik. De hát az improvizáció az ebben a sportágban megengedett? Hiszen egy tudományosan előkészített szaladásról van szó, tudományosan előkészített futásról, periódusról, ahol megvan a megfelelő időben való hidratáció, hidratálás, stb. Táplálékhoz jutás. Szabad improvizálni? Vagy akár ezzel életveszélybe kergeted magad?
Jó kérdés, ezt tisztelt barátom, kedves rádióhallgatók, szabad improvizálni, ez íratlan szabály. Amikor az ember olyan helyzetbe kerül, akkor muszáj felrúgja a szabályokat, hiszen itt kedves mesterem és motiválom Simonyi Balázs ízletét használnám, jól ismert Ultram dokumentumfilmnek a rendezőjét, aki 7-szer teljesítette a sportatlont, tőle vettem ezt a mottót, hogy az ultrafutás egyben bestiális és infantilis is. Az ember valójában néha állati tulajdonságokat, ezt most kiegészítem a saját gondolataimmal, tapasztal meg a túlélés érdekében. Tehát muszáj improvizáljon, muszáj olyan tulajdonságokat a felszínre hozzon, amit egy normál társadalmi keret között élő közösség biztosít Marosvásárhelyi szinten, jelen pillanatban elítélni, hogy viselkedek én a verseny folyamán, egy kívülálló valójában őrültnek tartana, hogy miket viszek ott végez patkakban, mosdók, levetkőzők, fejemet bekötöm. Tehát valójában elemeljünk arra az ősemberi primitív, és valójában azok az ősemberi primitív agyi struktúrák is lépnek működésben, amelyek az úgymond a tudatalatti felszínet törik, elnyomják a tudatosént, és az embernél mondottam az előzőekben is, nem kell megfelelni semmilyen társadalmi normának, csak önmaga lehet, megtapasztalja ezt az ősi szabadságot, tehát ez túlélésről szól, nem utolsó sorban számomra.
Leszeretnéd futni előtte egyben ezt a távot, a 245 kilométert?
Igen, tisztelt Zoltán barátom, kedves rádióhallgatók, leszeretném szaladni, hogy említettem, az elmúlt két évben volt az első hosszabb szaladásom, de itt a fokozatosság elve nagyon fontos, hogy az ember fejlődjön egy ultrafutó szintre. Én röviden zárójelben, ha megengeded, és kedves rádióhallgatók is megengedik, elmondhatom, hogy 30 éve kezdtem atlétizálni, és 30 év szükségeltetett, hogy az ember fejlődjön erre a szintre, hiszen úgy alkottak meg bennünket az égek, hogy kíváncsi, kompetitív lények vagyunk. Na, majd teljesítettem egy maratont, nézzük meg, hogy hol van az emberi teljesítő képesség határa, és azelőtt, igen, most felfejlődök 100 km-re a következő hétvégeken, utána a 100 mérföldre, és el akarom érni a 200 feletti távot is, egyértelmű nem a verseny előtti egy hónapban, hiszen az ultrában a regenerálódásra is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, nem utolsó sorban.
Jön a nyár, éppen ideális lesz felkészülni a forró spartatlonra. Hányszor edzel egy héten?
Egy héten, tisztelt Zoltán barátom, kedves rádióhallgatóim, 6-szor szoktam edzeni. Hát a téren egy kicsit az alapozást úgymond elpuskáztam, mert csak 70-80 kilométereket szaladgáltam, ami nem sok nálunk ultrásoknál, hiszen nálunk a heti feladag 120 kilométernél kezdődik, az elitmezőny, akik általában, ahogy mondottam, 20 alatt beérnek Spártában, általában heti 200 kilométert is szaladnak, én is szoktam heti 200 kilométerre felnövelni a távot, de akkor szép csöndesen a következő hetekben visszacsökkentem 100 vagy akár 100 alá is.
Edződ van?
Edzőm jelen pillanatban nincsen, de nagyon jó kérdés, tisztelt I. és Roland barátom, akinek nem utolsó sorban köszönhetem, hogy ma itt ületek a Marosvásárhelyi Rádió kispadján, tehát ő kezdett ezelőtt 20 évvel támogatni, és fel is ajánlotta, hogy ő és egy világhírűm, Lőrinc Oliver nevű úriember elvárolnak az edzőségemet, akik több versenyzőt készítettek fel erre a sportatlón nevű világhírű versenyre, és a következőkben következik, hogy az úriemberekkel konzultáljak ezen ügyben, még hezitálok ezen ügyben, nem döntöttem el.
Csizmadi Mihály Zsolt, köszönöm szépen, hogy mindezeket megosztottad velünk, mi figyelünk rád, nagyon-nagyon szorítunk, hogy sikerüljön a felkészülés, és természetesen mindenféle probléma kerüljön el, úgy a sérülések, bármilyen egészségügyi probléma, és legyél ott közülünk, teljesítsed a sportatlont. Hajrá!
Nagyon szépen köszönöm, még búcsúzóul elmondom a kedves rádióhallgatóknak és tisztelt Zoltán barátoknak mottól, hogy az ember sokra többre képes, mint amit hisz önmagáról, soha nem késő elkezdeni, akár 50 éven túl is, és hosszú távon mit nyerünk? Nekem a mottom nem az, hogy az idő pénz, hanem az idő egészséget nyerünk, hiszen ez egy olyan bank, amin rájövünk, hogy nem rögtön veszük ki a pénzünket, hanem majd időskorunkra veszük ki a befektetett egészségre fordított időt, és azt kívánom, hogy higgyetek az álmaitokban, a céljaitokban, és minden ember meg tudja valósítani az álmain elérését, és ilyen téren, ahogy mondottam, sokkal többre vagytok képesek, amennyit hisztek önmagatokról, és itt nem mindenki kell útrafutóvá váljon, mert ez egy nagyon extrém sportág, de legalább a heti 3-4-szeres 30-40 perces megmozdulás is rengeteget tehet az egészségügyi állapototok javulását. Lehetek áldottak, áldás békességében mindenkin, és rajtad is kedve Zoltán barátom.
Nagyon szépen köszönöm, én teljesítettem próbálom teljesíteni a kihívás 3-4 napos részét mindenképpen.